Keresztények számára a húsvét a feltámadás ünnepe. Ha Krisztus föl nem támadt, hiába való a mi hitünk. Ezt írja Szent Pál apostol. Előadásomban először a feltámadás bibliai emlékeiről, azután az egyház hitéről, végül pedig az egyház húsvéti ünnepléséről kívánok szólni. Nézzük tehát először a bibliai alapokat. A kereszténység hitének ez a központi ténye az újszövetségi szentírásban található közvetlen tanúságtételekből tűnik ki. Az első keresztényeknek az erről szóló meggyőződése pedig, közvetve ugyan, még nem keresztény körökből származó kortárs véleményekből is kirajzolódik. Mire alapult az újszövetség könyvei szerint az első keresztényeknek az a szilárd meggyőződése, hogy Krisztus föltámadt? Egyrészt az üres sírnak a tényére. Jézust az evangéliumok szerint nagypénteken, vagyis azon a pénteken, amely az abban az évben szombatra eső Pészak ünnep előtti nap volt, a római hatóságok keresztre feszítették, majd tanítványai még a szombat beállta előtt eltemették. Temetés helye egy sziklasír volt. Ezt a sírt találták üresen azok az asszonyok, akik a szombat elmúltával kimentek a helyszínre. Szent Lukács evangéliuma így beszéli el ezt az eseményt. Az asszonyok a hét első napján, kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Lukács a továbbiakban beszámol arról, hogy az asszonyok híradását maguk Jézus legfőbb tanítványai, az apostolok se fogadták el. Akik azonban közülük kimentek a sírhoz, ugyanezt tapasztalták. Ismét Lukácsot idézem, az apostolok üres fecsegésnek tartották szavaikat, és nem hittek nekik. Péter mégis menten a sírhoz futott, benézett, de csak a lepleket látta. Hazament, és igen elámult a történteken. Az üres sír ténye a feltámadásról szóló bibliai híradásokban mindenütt fontos szerepet játszik, ám önmagában nem elegendő a feltámadás eseményének a felismeréséhez. Ugyancsak az evangéliumok számolnak be a jelenésekről is. Egyrészt angyali jelenések adják tudtára az asszonyoknak és a tanítványoknak, hogy Krisztus feltámadt, másrészt a feltámadt Krisztussal való személyes találkozások alapozzák meg végérvényesen a föltámadásnak a felismerését és szavakba nem foglalható örömét a tanítványok számára. Itt ezen a festményen most azt a bibliai jelenetet láthatjuk, amikor a feltámadt Jézus megjelenik Mária Magdolnának. Szent Pál mintegy 20 évvel az események után így foglalja össze a feltámadott megjelenéseit, amelyek a korai egyház hitének az alapjai voltak. Az első korintusi levélben ezt írja. Jézus Krisztus megjelent Péternek, majd a 12-nek. Később egyszerre több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. A feltámadott első megjelenéseiről szóló híradások a felismerés fokozatosságáról árulkodnak. Olyan látszólagos feszültségeket találunk bennük, amelyek az eredeti tapasztalatok frissességét tükrözik, és nem egy könnyen felelnek meg bármilyen előzetes elképzelésnek vagy elméletnek. Többször előfordul a híradásokban, hogy a feltámadottat az asszonyok vagy a tanítványok nem ismerik fel rögtön. Nem ismerik fel a találkozáskor, hanem a feltámadott bizonyos cselekedetei, szavai nyitják fel a szemüket a felismerésre. A legdrámaibb hagyomány Tamás apostolról szól, aki nem fogadja el a többi tanítványnak a tanúság tételét, hanem a saját tapasztalatával akar meggyőződni a feltámadásról. Így olvassuk ezt a János evangéliumban, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezemet, nem hiszem. És aztán a feltámadott megjelenik, és ezt válaszolja Tamásnak, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Erre Tamás fölkiáltott, én Uram, én Istenem. Mindenek előtt ilyen jelenéseken alapszik a tanítványoknak a szilárd meggyőződése, hogy Krisztus föltámadt a halálból. Arról pedig, hogy a Krisztusba vetett hit az első keresztények alapvető meggyőződése volt, még kereszténységen kívüli források is tudósítanak, igaz, szűkszavúan. Ifja Pliniusnál például azt olvassuk, hogy a keresztények Krisztust, mint Istenüket tisztelik. Magának az új szövetségnek az elbeszélésében központi szerepet kap az a hit, amely a feltámadásnak a felismeréséből fakad. Ennek a hitnek a későbbi generációkban az első tanítványok tanúság tételére kellett alapulnia. Az első tanítványok ugyanis olyan örömhírnek tekintették Krisztus föltámadását, ami mindenki számára fontos. A festményen éppen Szent Péter apostol prédikációját láthatjuk, aki az első pünkösd napján a feltámadásnak az örömhírét hirdeti az egybegyűlteknek. Maga az új szövetség is beszámol arról, hogy a kortársak közül nem mindenki fogadta el Krisztus feltámadását. Akik viszont hittek benne, azokat nevezték később keresztényeknek. A feltámadás megvallása persze kérdést jelent mindenki számára. Kinek-kinek döntenie kell, hogy hisze Krisztus föltámadásában, mert kinek-kinek szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy meg fog halni. A keleti egyház húsvéti köszöntése a feltámadás örvendező hitére utal. Feltámadt Krisztus, mondja az, aki köszön, és a válasz rá valóban feltámadt. Második gondolatunk az egyház hitére való reflexió. Az a tény, hogy a Jézus Krisztus születésének utólag, ugye Dionysius Exiguus által becsült időpontjától kezdődő, mai időszámításunk szerinti 30-as évek elején, Jeruzsálemben egy római módra kivégzett ember váratlanul feltámadta halálból, önmagában csak rendkívüli, különleges és bizarr esemény lenne. A nagy római történetírók is felsorolnak olyan eseményeket, amelyeknek az értelmét nem tudják pontosan, de a különlegességük miatt megörökítik őket. Az egyház hitében azonban Krisztus feltámadásának sajátos jelentése és jelentősége van. Az első fontos tény, hogy a keresztények Krisztus feltámadását konkrét történeti valóságnak tekintik, vagyis nem mítikus eseménynek. Nem olyan eseménynek, amely csupán jelentésében hordozna igaz tanulságokat. Nem az évente megújuló természet jelképe a föltámadás, nem az emberi vagy a történelmi újjászületésnek a képletes leírása, hanem konkrét tény. A keresztények erre a tényre építik az életről, a történelemről, az ember sorsáról szóló hitüket. Krisztus feltámadásának a jelentését a kereszténység hitében csakis az Ószövetség vallási összefüggésében érthetjük meg. Szenvedése és kivégzése előtt Jézus közös étkezésen vett búcsút a tanítványaitól, ami a hagyományban úgy jelenik meg, mint valódi pászka vacsora. Ezt az elemet fejtik ki aztán bőségesen az egyházatyák is. A pászka, pészák szó átmenet jelentését, bár az elkerülés jelentés is felbukkan majd, amint hallani fogjuk a húsvéti öröménekben, tehát ezt az átmenet jelentést a keresztények Krisztusra vonatkoztatták. Ahogy hajdan a választott nép a Vörös-tengeren átkelve jutott el a szolgaságból a szabadságra, úgy Krisztus a halálból az életre ment át. Szenvedésével, halálával, föltámadásával megváltotta az embert. Erről emlékezik meg a húsvét szertartásában a húsvéti gyertya előtt énekelt örömének az exultet is. Jézus, mint húsvéti bárány jelenik meg a keresztények hitében, aki maga a tökéletes áldozat, mert keresztje és feltámadása által az egész világot megváltotta. Ez a megváltás pedig szabadulást jelent a bűntől, sőt a haláltól is. Utat nyit az embernek az örök boldogságba.
Mert valóban méltó és igazságos, hogy a láthatatlan mindenható Atya Isten, és egyszülött fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk. Ő lerótta helyettünk az örök atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, az ős bűn zálogát, kiváltotta szent vérének árát. Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igazi húsvéti bárányunkat megölték értünk, s az ő vére lett a szent jel hívő népe házai. Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a vörös tengeren átvitted őket. Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye, a bűn minden árnyát. Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket, a világ tévejgéseitől és a bűnök homályától. Elválasztván a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja őket.
Jézus kereszthalálának a leírásakor azt a jelenetet, hogy a római katonák nem törik meg a már meghalt Krisztus lábszárcsontját, az újszövetségi szerző úgy értelmezi, hogy ezzel teljesedett be az ószövetségi előírás, csontot ne törjetek benne. Vagyis Krisztus személyében a húsvéti bárány előképének a beteljesedését fedezik fel. Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy keresztények és zsidók ugyanazt ünneplik húsvétkor, vagy teljesen különböző dolgokat. A válasz keresztény ember számára nem lehet más, mint az, hogy egyszerre ugyanazt, a szabadulást, és mást is, a keresztények Krisztus feltámadását. Az ünnep középpontjában a keresztény ember számára is Istennek a szabadító szeretete áll. Így az Ó és Új Szövetség húsvétja más eseményről szól ugyan, de közös üzenetet is hordoz. Izrael számára Isten szabadító szeretete a szolgaságtól, a keresztények számára Isten szabadító szeretete a bűntől és a haláltól. Ez a húsvét tartalma. Krisztus feltámadása keresztény hitünk szerint a mi egyéni sorsunkra is hatással van. Szent Pál így ír erről. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus föltámadta halálból, hogyan állíthatják némelyek, hogy nincs föltámadás? Amikor Jézus az evangéliumban halottakat támaszt fel, ezzel jelzi, hogy mások életét is vissza tudja adni. Lázár feltámasztása a korai katakomba festészet egyik leggyakoribb motívuma. A képen ókeresztény sírboltot látunk, benne az idők folyamán kibontott sírüreg, körülötte pedig a Lázár föltámasztását ábrázoló ősi festménynek a fönnmaradt részei. Itt láthatjuk, amint a sírkamrából fehér leplekben előlép a föltámadott Lázárnak az alakja. Krisztus halála és feltámadása örömhírként érkezik az emberiség Krisztus előtti nemzedékei számára is. Ezt teszi lehetővé, hogy a hajdan élt igazak az árnyéklétből ugyancsak az örök boldogságba jussanak. Ezt a gondolatot fejezi ki Krisztus poklokra való alászállásának a hagyománya és hitigassága. Ez ugyancsak kedvelt motívum a keresztény festészetben. Beato Angelico festményén itt láthatjuk a betört ajtó az alátemetett ördöggel, Krisztus halál fölötti győzelmének a végérvényességét fejezi ki. A szabaduló emberek pedig, akiket kivezett a barlangból, a hajdankornak az igazai, akikre a keresztény hit szerint ugyancsak kiárad a krisztusi megváltásnak az egyetemessége. Krisztus halálában és feltámadásában a későbbi korok emberei sajátosan a keresztségben részesülnek, hiszen a keresztség a vízben való alámerülés által a Krisztussal együtt való eltemetést fejezi ki, és a Krisztussal együtt való feltámadást eredményezi. Új életre támad az ember, régi életének a sötétségét pedig Krisztus világossága oszlatja el. Ezért szerepel éppen húsvét éjszakájának a liturgiájában a vízszentelés, a keresztelés és a fény motívuma.
Ó, Úrunk, hogy fiad által szálljon le a vízbe a Szent Lélek ereje, hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vízében, életre is keljenek ő vele, Krisztus a mi Úrunk által.
Amen.
különös dolgot hiszünk tehát mi keresztények. Hiszünk abban, hogy mi is feltámadunk, mégpedig személyesen, a saját testünkben. Ez az emberi életnek a teljessége. Ezt vetíti előre a táborhegyi jelenés, amikor Krisztus tanítványai szeme láttára Mózes és Illés társaságában sugárzó fényben jelenik meg. Ennek az ígéretét hordozzák később a feltámadt Krisztusnak a megjelenései. A feltámadott test tulajdonságairól Krisztus jelenései tárnak fel bizonyos vonásokat. Zárt ajtón keresztül megjelent a teremben, olvassuk Szent János evangéliumában. Teste nem volt mindenben alávetve a földi életet élő emberek testi korlátainak. Ugyanakkor enni tudott a tanítványokkal, beszélt hozzájuk, tehát valódi testi valóságként jelenik meg. Az emberi test fontosságát nem véletlenül hangsúlyozza a keresztény hitvallás, mikor azt mondjuk, hogy hiszünk a test föltámadásában. Személyiségünk a testünkben formálódik. Az Ószövetség föltámadás hite is összefügg a test feltámadásával. Nem pusztán a halhatatlan léleknek a testtől független örök élete az, amiben a keresztény ember hisz. Nem puszta görög idealizmus a keresztény embernek a föltámadás hite. Ugyanakkor a feltámadás módjának a részleteiről, a föltámadott test pontos tulajdonságairól hiba lenne túl konkrét információkat keresni hitünknek a forrásaiban. Inkább a személyes azonosságunkon van a hangsúly. Azon, hogy mi magunk leszünk azok, akik Istennel személyes közösségben boldog és örökkévaló életet élhetünk. A feltámadás keresztény hitének előzményei persze a késői zsidóságban is megtalálhatók. Gondoljunk Jézusnak arra a példabeszédére, amikor a gazdag ember és a szegény Lázár halál utáni sorsát rajzolja elénk. Ott úgy tűnik, hogy Ábrahám kebelén az üdvözültek boldogságban élnek, ugyanakkor a gonoszok a kínok kínját szenvedik. Alexandriai Filónnál látunk hasonló leírást. Ebben a gonoszok szenvedését még az is növeli, hogy közben látják, az Ábrahám kebelére jutott igazaknak jól megy a soruk. A test feltámadására az Ószövetségben a megelevenedő csontmező prófétai képe is konkrét előzményeket mutat. Dániel könyve pedig kifejezetten szól arról, hogy a feltámadás után nem lesz azonos az emberek sorsa. A jók a boldogságra, a gonoszok a szenvedésre támadnak fel. Ezzel elérkeztünk a harmadik gondolatunkhoz, az egyház liturgiájához, amiből már láttunk részleteket. De a feltámadás hitét sokféleképpen fejezi ki az egyháznak a liturgiája, az egyház közösségi ünneplése. A feltámadás egyik legrégebbi ünnepe az eukarisztia. Ennek ünneplését ma szentmisének nevezzük. Amikor a szentmisében az egyház Krisztus húsvéti vacsoráját ismételve és megújítva az eukarisztiát ünnepli, mindig Krisztus haláláról és feltámadásáról emlékezik meg. Ugye tudjuk, hogy az átváltoztatás után a misében azt a részt, amikor említés történik a halálról és a feltámadásról, anamnézisnek nevezzük. A kenyér és a bor átváltoztatásának a szavai magától Krisztustól erednek, ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, amely értetek kiontatik. A bűnök bocsánatára kiontott vér, a bűnök bocsánatára odaadott test Krisztusnak, mint áldozatnak, Krisztusnak, mint húsvéti báránynak a valóságát állítja középpontba. Arról, hogy az eukarisztia a keresztények legsajátosabb ünnepe volt, már az apostolok cselekedeteinek a könyve tanúskodik. Amikor a jeruzsálemi hívő közösségnek a történetét leírja, kijelenti, hogy az első keresztények a többiekkel együtt a jeruzsálemi templomban imádkoztak, zsoltárt énekeltek, de a kenyértörést házanként végezték. Ez az ő külön hitüknek a pillanata volt.
Az
örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért nagy bizalommal így merünk imádkozni. Egy másik forma, ahogyan a keresztény közösség Krisztusnak a feltámadását, vagy ha tetszik, a húsvétot ünnepelte, az maga a vasárnap. A heti szombat megünneplésén túlmenően, vagy később a helyett, a korai keresztények elkezdték a vasárnapot ünnepelni. Ez váltotta fel a korábbi szombati ünneplést. A vasárnap neve az Úr napja volt, ami Krisztus feltámadására emlékeztet, hiszen vasárnap találták üresen a sírt, vasárnap gyújtotta örömre a feltámadásnak a híre a tanítványok szívét. A későbbi keresztény népek szóhasználatában is a Dies Dominica, az Úr napja, vagy egyes szláv nyelvekben, így az oroszban is kifejezetten a Voskresenje, a feltámadás, a vasárnapnak a neve. De hát a húsvétnak az évenkénti ünnepe, a pászka ünneplése a keresztények számára is, különösen Krisztus feltámadásának a legsajátosabb ünnepe. Ma is ez az egész kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, hiszen Krisztus feltámadása a keresztény hit központi ténye és meggyőződése. Hamarosan fölmerült azonban a kérdés, hogy mikor ünnepeljék a húsvétot. Természetesen adódott, hogy a kezdeti időkben a zsidók pászka ünneplésével együtt tartották a húsvét ünnepét a keresztények is. Ma is az új latin nyelvek nagy részében pászkának hívják a húsvétot. Később azonban a húsvét időpontjának a meghatározására új módszerek terjedtek el. A második században kezdődött húsvét vita, a húsvét kiszámítási módjáról még a harmadik században is jelentős kérdésnek számított. Végül egy egységes húsvét táblának az összeállításával zárult. Ugye a kiszámításnak a fő elve az, hogy húsvét mindig vasárnapra essen. Tehát nem egy meghatározott hónap meghatározott napjára, mint a zsidók Pészah ünnepe, hanem a tavaszi napi egyenlőséget követő első holttölte utáni vasárnapra. Ez tehát a keresztény húsvét számításnak az alapja. Na most az egyház liturgikus ünneplésében húsvét éjszakájának a szertartása kiemelkedő szerepet foglal el. A lényegében ókeresztény eredetű mai szertartásrendben a Szent Három Nap, a Triduum Paschale, vagyis a nagy csütörtök, a nagy péntek és a nagy szombat összefüggő liturgikus egységet alkot. Ennek tetőpontja a nagy szombat este vagy éjszaka tartott húsvéti liturgia. Ennek a kezdetén a tűzszentelés és a húsvéti gyertya megszentelése után a megszentelt tűzről gyújtott gyertyáknak a sokasága Krisztus világosságának az elterjedését érzékelteti, azt, ahogyan a bűn és a halál sötétjében a föltámadt Krisztus ereje kiterjed az egész emberiségre.
Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég. Ő az alfa és az omega, övé az idő és az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Szent és dicsőséges sebhelyei által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen.
a húsvéti örömének azután az ünnep tartalmát fogalmazza meg művészi módon, ahogy az előbb hallottuk is, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. Az ezt követő ószövetségi és újszövetségi szentírási olvasmányok átfogják az üdvösség történetét, egyben emlékeztetnek arra, hogy a felnőtt keresztelendőket annak idején hogyan avatták be a hit titkaiba. A prédikáció után pedig elkezdődik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a Mindenszentek litániája hangzik el, hiszen a keresztséggel az ember a szentek közösségének a tagjává lesz. Ezt követi a keresztvíz megszentelése, majd maga a keresztelés. Ezután az összes hívők megújítják keresztségi fogadalmukat. A szertartás azután a szentmise szokott rendjében folytatódik, Magyarországon, mint hajdan egész Közép-Európában, a mise után veszi kezdetét a feltámadási körmenet. Ez ma is az egész ünneplésnek a legnépszerűbb mozzanata. Benne a hívők ünneplése kilép a templom falai körül, és a világnak hirdeti a föltámadás örömét. A feltámadásnak, ez pedig maga a kereszt. Nem véletlenül a kereszt jelképe vált a keresztény vallás legfőbb szimbólumává, hiszen nem csupán a halálra, a kivégzés eszközére emlékeztet, hanem kapu az örökké valóságra. A kereszt Krisztus dicsőségének a szimbóluma, maga Jézus mondta, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Az égkövekkel kirakott üres kereszt, a crux gemmata, vagy a győzelmi koszorúval díszített kereszt, a keresztény művészetben Krisztus halálon aratott győzelmét hirdeti. Ezért a kereszt a reménység jelképe.
Amen.
Azért a reménység jelképe a kereszt, mert akit fölfeszítettek a keresztre, föltámadt. Köszönöm szépen a figyelmet!